Nyár elején szokásom szerint elvonultam néhány napra, hogy Isten vezetését kérjem a gyülekezetünk számára, és Isten először egy képet mutatott, egy autót láttam. Nem azért, mert éppen az utcán jártam, mert éppen akkor nem voltam az utcán, hanem Istennel voltam így csendességben, és egy autó képe rajzolódott ki előttem. Egy olyan autónak a képe, aminek a csomagtere az tele volt rakva mindenféle csomaggal és rakománnyal. És ez az autó, ez egy zsákutcában állt. Nem tudott tovább menni, elakadt. Ennyi volt nagyjából a kép, és nem értettem, hogy először, hogy Isten mit akar mutatni ezzel a képpel. Ám ahogy tisztult a kép, úgy lettem egyre bizonyosabb afelől, hogy ez az autó, ez a mi gyülekezetünk. A gyülekezetünk autója tele van csomagokkal, rakományokkal, és mondhatom, hogy főleg értékes rakományokkal. Ilyen a jó munkatársi csapat, a zenekar, vagy a gyülekezetünk közösség, a közösségi alkalmak. Ezek kiemelkedő értékeink. Ám azért a teljes képhez hozzátartozik az is, hogy vannak kevésbé értékes rakományok is, olyanok, amelyek az több tíz vagy akár több száz évesek. Amikor készültek, lehet, hogy még értékesek voltak, de a nagy részüknek az ideje már lejárt, elértéktelenedett. Mégis ott vannak ezek szintén, mert történelmi gyülekezet vagyunk, vagy egy történelmi felekezet gyülekezete vagyunk. Tehát úgy látom a gyülekezetünket, mint egy főleg értékes rakományokkal teli autót, ami azonban zsákutcába jutott. És ennek a képnek több jelentése is van a számomra. Most már be kellett volna jönni a képnek. Tud segíteni? Köszi. Igen. Hát ennek a képnek több jelentése is van a számomra. Az első, hogy nem csak üres autóval lehet, hanem telivel is lehet zsákutcába jutni. Azt értem ez alatt, hogy van sok üres gyülekezet, amelyekben nincsen szinte semmi. Se alkalmak, se munkatársak, se tervek, se odaszánás, se vezetés, se látogatók. Egy szóval üresek ezek a gyülekezetek. Ilyen esetben ugye nem csodálkozunk azon, hogyha az ilyen közösségek vagy ilyen gyülekezetek zsákutcába jutnak, és ott vesztegelnek. Ám teli autóval nem lehet ugyanúgy zsákutcába jutni? Dehogy nem. Még ha csupa értékes dolgokból áll is a rakomány, akkor is. Egy jó kondíciókkal rendelkező gyülekezet is eljuthat zsákutcába. Pál apostol idejében például a leggazdagabb és a legjobb kondíciókkal rendelkező gyülekezet a korintusi gyülekezet volt. Náluk volt a legtöbb hívő munkatárs, náluk volt a legtöbb lelki ajándék, és mégis zsákutcába jutottak. Hát ezért is kellett két levelet is írni a számukra Pál apostolnak, sőt a teológia tudománya szerint 4 levelet írt Korintusba Pál, ebből a 4-ből 2 elveszett, és ami 2 megmaradt, az került bele az Új Szövetségbe. Na tehát még egy jó gyülekezettel is előfordulhat, hogy zsákutcába jut. Ez az egyik, amit megértettem. A másik, hogy nem csak tele csomagtartóval, hanem teli tankkal is lehet zsákutcába jutni. Egy autó nem azért kerül zsákutcába, mert kifogyott az üzemanyaga. Nincs ilyen összefüggés a kettő között. Gyülekezetünk esetében az üzemanyag alatt a hajtóerőt értem, az odaszánást, a munkát, és igaz, hogy az elmúlt évben voltak ezzel gondjaink, igaz, hogy megcsappant a mindkettő, de azt azért nem lehet mondani, hogy teljesen elfogyott. Ám akár teli is lehetne a tankunk, mindenki közülünk telve lehetne odaszánással, tűzzel, tetrekészséggel, még így is el lehet jutni zsákutcába. Mert azt, hogy oda jutunk-e vagy sem, azt nem a rakomány és nem az üzemanyag határozza meg. Az, hogy zsákutcába jutunk-e vagy sem, az egyedül azon múlik, hogy ismerjük-e a helyes úti célt, és az ahhoz vezető útvonalak, és persze azon is múlik, hogy aztán ahhoz tartjuk-e magunkat. Ám volt egy harmadik jelentése is ennek a zsákutcás képnek a számomra, és ez talán ez a legfontosabb jelentés, ez pedig az, hogy hát azért a zsákutcából, hál' Istennek, ki lehet jönni. Nem úgy van, hogy aki egyszer véletlenül behajtott egy zsákutcába, vagy szándékosan, akkor az ott fog elpusztulni. Azért ez nem így van. Hál' Istennek van kiút a zsákutcából. Egyéni életünkben is megtapasztalhattuk ezt már, nem is egyszer, és ugyanígy a gyülekezetünkkel kapcsolatban is megtapasztalhatjuk, azért, mert Isten kegyelmes. Ám a zsákutcából csak egyféleképpen lehet kijutni, úgyha megfordulunk. Ugye az egyetlen kiút az a visszaút. A zsákutca attól zsákutca, hogy a másik végén nincsen kijutási lehetőség, csak akkor juthatunk ki belőle, ha ott akarunk kimenni, ahol korábban bementünk. Ehhez meg kell fordulni. Ahogy Jézus példázatában is a tékozló fiú, akinek az élete zsákutcába, totálisan zsákutcába jutott, a disznók vájújánál nem volt tovább számára, és a kijutás azzal kezdődött, hogy szó szerint megfordult, és visszament a kiindulási pontig, ami számára egészen az atyai házi. Azt jelentett, hogy az atyai házi. Nos, röviden ez annak a látásnak a lényege, amit kaptam a gyülekezetünkre nézve, és lehet, hogy vannak köztetek némelyek, amelyek vitatkoznak ezzel a képpel, azt mondják magukban, hogy miért mond a Laci ilyeneket, hogy a zsákutcába jutott a gyülekezetünk, nem erős ez. Lehet, hogy voltak problémáink a tavalyi évben, de azért azt állítani, hogy zsákutcában veszteglünk, hát azért ez túlzás. Akik így gondolják, azoktól hadd kérem, hogy még egy kicsit figyeljetek, mielőtt rögzülne bennetek ez a vélemény, mert van tovább is. Ugyanis ezután a modern, meglehetősen modern kép után kaptam egy régi igét is, ez Istennel való csendességemben, és ez a régi ige, ez a jól ismert igék közé tartozik, számomra mégis egészen új fényben ragyogott fel, és megvilágította az előbb ismertetett képet. És ez az ige az első keresztény gyülekezetet vetíti elénk, ugye az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetének a 42. versétől a 47. versig találjuk megírva, hogy milyen volt az első keresztény gyülekezetnek, az ős gyülekezetnek, vagy a jeruzsálemi ős gyülekezetnek az élete. Hogyan indult? Hogyan találta ezt ki Isten? A pünkösdi történet leírása után találjuk ezt, és akiket a lélek megragadott, akik 3000-en megtértek, azokból alakult az első gyülekezet, és ezért kezdi ezzel az igénk, hogy ezek, tehát akik a pünköstkor megtértek és gyülekezetbe szerveződtek. Mert mit csináltak a gyülekezetben? Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Az ősgyülekezet életének bemutatása nem csak azért került bele a Szentírásba, hogy lássuk, hogy milyen volt az első gyülekezet, hanem azért is, hogy lássuk, milyennek kell lennie minden keresztény gyülekezetnek. Más szóval az ősgyülekezet jelöli ki számunkra azt az utat, amelyen haladnunk kell. Ahogyan az ember számára, az egyes ember számára Jézus Krisztus jelöli ki az üdvösség útját, úgy a keresztény gyülekezetek számára az ősgyülekezet jelöli ki az utat. Ha ez vezérel minket, akkor elkerülhetjük a zsákutcákat, vagy ha zsákutcába is jutottunk, de ennek a segítségével kijöhetünk belőle. Ha nem ez vezérel minket, akkor előbb-utóbb zsákutcába jutunk, és ott is maradunk. Mert persze föl lehet tenni a kérdést, hogy miért az ősgyülekezet jelöli ki számunkra, minden gyülekezet, így a mi gyülekezetünk számára is az utat. Sok mindent leírtam ezzel kapcsolatban, aztán kitöröltem. Mert végül is egyszerűen megfogalmazható ez, azért, mert az ősgyülekezetet a Szentlélek hozta a világra. Majdnem azt mondhatnám, hogy nem csak Jézus Krisztus fogantatott Szentlélektől, hanem az ősgyülekezet is a Szentlélektől fogantatott, és a Szentlélek hozta a világra. Nem emberek találták ki, hogy ilyennek kell lennie, még csak nem is az apostolok, hanem maga a Szentlélek. Éppen azt mutatja be a pünkös története, hogy hogyan történt ez a világra hozatal, ezt most nem olvastam el, de tudjátok. És amint világra jön az első ős gyülekezet, nézzétek, azonnal az élet nyeleit mutatja. Minden, amit előbb felolvastam, amit hallottatok, minden az életről szól. Igen, mert az ős gyülekezet az nem emberi vállalkozás, hanem egy olyan különleges test, amit a Szentlélek hozott létre. Idegen szavakkal organizmus, és nem organizáció, vagyis élő szervezet, és nem pedig szerveződés. Ezért van az, hogy az ős gyülekezet, amikor világra jön, vagy amint világra jön, már is növekedni kezd. Azt gondolom erről, hogy sok gyülekezet éppen azért ült zsákutcába, mert nem így tekinti magát, ahogyan az ősgyülekezet alapján tekinthetné, hanem úgy tekinti magát, mintha emberi szerveződés volna csupán. Vallásos emberek szerveződése. Például, ha egyáltalán gondolkodnak azon, hogy hát mit is lehetne annak érdekében tenni, hogy a gyülekezetünk növekedjen, akkor így teszik fel a kérdést, hogy mi készteti növekedésre a gyülekezetünket. Ez helytelen kérdés, mintha a gyülekezet emberi szerveződés lenne. Ehelyett azt a kérdést kellene föltenni, hogy mi tartja vissza, mi gátolja, mi akadályozza a gyülekezetünket a növekedéstől. Azért helyesebb ez a második kérdés feltevés, mert minden, ami él, növekszik. Nem kell növekedésre késztetni. Egy élő organizmus számára ez természetes a növekedés, amennyiben egészséges. Öt gyermekemnek például nem kellett megparancsolni sohasem, hogy nőjetek, na növekedjetek már, mi lesz már ezzel a növekedéssel. Maguktól is így tesznek, folyamatosan növekednek. Ugyanígy azok a fák is, amelyeket még pár évvel ezelőtt ott a paróki előtt elültettem, maguktól nőnek. Nekem csak arra kellett figyelnem, hogy ne akadályozza semmi a növekedésüket, például a gyom vagy a szárazság. Tehát a növekedésnek az a titka, az a csodája, az élő organizmusok esetében, hogy magától történik, ha valami nem akadályozza meg. Az ősgyülekezet úgy élt, hogy nem akadályozta semmi a növekedését. Ezt röviden egészségnek nevezzük. A Szentlélek az ősgyülekezettel az egészséges gyülekezet mintapéldányát alkotta meg. Ha csak egyetlen kifejezéssel lehetne összefoglalni, hogy mi jellemzi az ősgyülekezet életét, akkor az egyértelműen az egészséges élet. Nézzétek, hogy az ősgyülekezet az kicsattan az egészségtől, él, virul, növekszik, gyümölcsei vannak, vonzó a környezetének, csodák és jelek történnek benne, és át meg átjárja az öröm. Amikor egy gyermek születik, mindig megkérdezzük, na miket szoktuk megkérdezni, amikor egy gyermek születik? Fiú-e vagy lány? Tehát a nemét. Milyen hosszú? Mennyi súlya született? Hogy hívják? És még valamit meg szoktunk kérdezni. Mit szoktunk megkérdezni? Kire ütött? Igen, az is. Fődök és egészségesen. Ügye egészséges. Most ezek közül, az előbb felsorolt adatok közül melyik a legfontosabb? Szerintetek? Hát, hogy egészséges. Valakinek nem ez a legfontosabb. Szoktuk is mondani, hogy pláne mi férfiak elfelejtjük. Hány? Ugye, hogy a Mark Unger előadásában volt, hogy egy férfi az ilyen részletkérdésekre nem annyira emlékszik, hogy most a feleség megtudja, hogy a férfi egyik barátjának, ismerősének a családjában gyerek született, és akkor kérdezi a feleség, hogy na és fiú-e? Igen, fiú-e. Na és mennyi súlya született? Hát nem tudom. Na még mennyi súlya született? Mit tudom én? Hát 2 és 10 kiló között van. Nem tudom pontosabban megmondani. Ezek részletkérdések. De az, hogy egészséges, az fő kérdés. Szoktuk is mondani, ugye? Nem baj, lehet, hogy nem tetszik a neve. Nem baj, fő, hogy egészséges. Elgondolkodtam azon, hogy a gyülekezeteknél miért nem ez a legfontosabb kérdés? Egy gyülekezetnek is van neme, én szerintem ez a felekezete vagy a kegyessége. Egy gyülekezetnek is van hossza, szerintem ez a gyülekezetnek a múltja. Van súlya, szerintem ez a gyülekezetnek a tekintélye, vagy a mérete, vagy a vagyona. Kinek mit jelent a súly. Van neve minden gyülekezetnek. És nagyon sok esetben ezeket említik a legfontosabb adatként. Mi már 500 éves gyülekezet vagyunk. Ugye, ilyen hosszúak vagyunk. Vagy 100 kilós gyülekezet vagyunk. Mert annyi pénzünk van, vagy annyi programunk van, vagy mi